Dicsőség a magasban, neked nagy Ó Isten, hogy újra felbírattam ma is e reggelen. Istenünk, légy ma velünk, te légy mi bajisunk. Ha te légy gyümölcsöt csak úgy termünk, ha benned maradunk. Légy velünk kegyelembe, úgy szépen fejlődjünk. És végre mennyországba, te lélek örvendjünk.
Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében hamisság. Amen. Testvéreim, foglaljunk helyet, és Isten tiszteletünk kezdetén a 470-es számú énekünket énekeljük végig mindegyik versével. 470. énekünket, a 470. énekünk így kezdődik: Úr Jézus, nézz le rám, jöjj, mosd le bűnömet. Maradjunk a helyünkön, testvéreim, csendesedjünk el, imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy azt kérhettük ma este együtt ennek az éneknek, az imádságként való eléneklésében, ami a legfontosabb ma, és az előttünk levő hét minden napján, amikor este ide ülhetünk a te lábaidhoz. Nézz ránk! Láss meg minket, Úr Jézus Krisztus! Mert az evangéliumból azt halljuk, mindegyik evangéliumból, hogy akit te megláttál, akit te észrevettél, akihez te közeledtél, és akit te megszólítottál, azoknak az életében gyökeres változás ment végbe. Áldunk és magasztalunk, hogy ez az, amit senki ember nem tud véghez vinni, sem önmagából előhozni, sem más életében megcselekedni. Ez az isteni cselekedet, hogy valakit ígéddel, teremtő szavaddal újjáteremtesz. Ez egyedül ma is a te hatalmadban van. Dicsőítünk érte. Urunk, különféle terhekkel jövünk eléd. Kinek mi fáj, kinek mi nehéz. Van, amikor a legfájóbb csak a földi dolog, pedig lehet, hogy legfájóbbnak annak kellene lennie, hogy Isten nélkül éltünk vagy élünk. Mert ha ez nincs rendben, akkor semmi nincs rendben. Ezért szeretnénk veled, az élet urával találkozni. Estéről estére. Amen. Testvéreim, kezdődik az evangelizációs hét, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket én is, és örülök, hogy evangelizációs hét lesz, még ha nem is fogok tudni többször jönni a héten, de imádságban mindig itt leszünk a testvérekkel. És a mai estére az ígét a Máté evangélium a 9. részéből, a 9. verstől a 13-kal bezáródó szakaszból hallgassuk. Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert ülni a vámnál, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá, kövess engem. Az felkelt és követte őt. És történt, amikor Jézus asztalhoz telepedett a házban, sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és szóltak tanítványainak. Miért eszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Jézus pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Testvéreim, én erről az ígéről szolgáltam már egész hetes evangelizáción is, úgyhogy semmiképpen nem vállalkozom arra, hogy minden részével foglalkozzunk a mai este. Csak ezzel a végével szeretném, ha találkozhatnánk. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Testvéreim, két hete, vagy hétfőn, vagy kedden lesz két hete, kaptam egy telefont Pécerről, a volt gyülekezetemből, ahonnan nyugdíjba mehettem, és azt mondták el, hogy egy 52 éves református asszony reggel felkelt, ellátott mindent, otthon, család, minden szépen felöltözött, az önkormányzat rendezvény szervező részét vezette az utóbbi időben, korábban óvodavezető is volt, egy nagyon talpra esett, ügyes valaki. Délbe elment a kolléganőivel a fagyizóba, egy fagyit evett, kapott egy roncsoló agyvérzést, és azonnal befejezte az életét. Testvéreim, azóta is remeg a lelkem. Komolyan mondom a testvéreknek, és egyetlen egy miatt. Hova ment ez az illető? Kárhozat vagy örök élet? Kárhozat vagy örök élet? Mert több lehetőség az ember számára nincs. Isten világosan elmondja, hogy eléd adtam az élet útját és a halál, a kárhozat, az is örök Isten nélküliség útját. válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod. Ez az illető hallotta az ígét a lánya esküvőjén, hallotta az ígét a sógora temetésén, hallotta az ígét a keresztlánya esküvőjén, de sose hallottam tőle választ. Nem tudom, hogy meghallotta-e az ígét. Én azt kívánom a testvéreknek, hogy a mai este is, és a jövő héten végig tessenek engedni Isten munkájának, hogy olyan fület, olyan hallást teremthessen kiben-kiben, hogy amit ő teremtő szóként elmond, azt ne csak elhallgassuk, hanem meghalljuk. Legelső gyülekezetünkbe, Ópályba, amikor ima héten együtt szorongtunk egy pici kis konyhába, 40-en az íge mellett, az egyik nagyon kedves idős özvegy néni azt mondja nekem, hogy jaj, tiszteletes úr, úgy elhallgatnám ezt reggelig. Mondtam neki, hogy drága Juliska néni, ne elhallgatni tessék, hanem meghallani. Testvéreim, miről is szól itten az Úr Jézus Krisztus? Valakit ő megment, ez teljesen egyértelmű, Lévit. Megmenti a pénzrabságból, megmenti a hatalomvágyból, megmenti abból a teljes kiszolgáltatottságból, amiben ő azt gondolja magáról, hogy ő szabad, pedig ő tökéletesen a pénzrabja, és ebből Jézus Krisztus megmenti. Amikor pedig bemegy a házához, mert egy vámszedő abban az időben mindenki számára közismert bűnöző volt, akkor a farizeusok, a magukat kegyeseknek vallók, megszólják Jézust, hogy miért teszi ezt a ti mesteretek. És erre válaszol itten Jézus. Az első kérdés, amit feltettem magamnak is, testvéreim, hogy mi a különbség Jézus és a farizeusok között? Ez egy nagyon fontos dolog, hogy lássuk és értsük. A farizeus, ugye azt mondja itten ki, hogy ez a Lévi egy bűnös ember. És ha nyilvánvaló bűnös ember, akkor pusztuljon. Nincs szükség rá tovább, felesleges, értelmetlen. Menjen haza, tűnjön el. Egy nagyon érdekes dolgot mondok el a testvéreknek. Én világéletemben szerettem a történelmet, és amikor Magnus lányom érettségizett, hozott haza egy könyvet, és én végigolvastam, mert érdekelt. Arról szólt, hogy hogyan alakultak a különféle harcmódok a történelem során. És elmondja ez a könyv írója, hogy a 20. századig, ha két nemzet, két népcsoport, két város, nem tudom én, valaki szembe került egymással, akkor az egyik le akarta győzni a másikat. A 20. században és az első világháborútól kezdve ez gyökeresen megváltozott, onnantól kezdve meg akarták semmisíteni a másikat. Hát emlékezzünk Doberdó, és ahol bevetették a legelső ideggázokat és a többi. És Hiroshima és minden egyéb. Testvéreim, a mai ember megint ugyanígy kezd gondolkozni. Nyomorultak, elesettek, kicsik, erőtlenek, bénák, nem tudom, olyan, aki nem tud úgy produkálni, nem tud olyan tempót felvenni, mint amilyet a mai világ diktál, kész. Nem kell velük törődni se. Ezt észrevesszük sajnos azon is, ahogy szociálisan ellátják ma őket. Testvéreim, Lévi bűnös, vámszedő, kollaboráns, idegen hatalom kiszolgálója. Pusztuljon, nincs rá szükség. És ezt mondják a kegyesek. Ez nem tragédia? Azok, akik a Bibliát ismerik abban a korban. Hát a farizeusok voltak a templomba az előülők mindig, testvéreim. Jézus pedig nem ezt az embert gyűlöli, hanem a bűnt gyűlöli, azt, ami ezt az embert is tönkretette, az Isten nélküliséget. Mert testvéreim, a bűn nem az, hogy valaki tud káromkodni, hazudni, lopni, csalni, paráználkodni, nem tudom én mi mindent, még becsapni a másikat. Az Úr Jézus azt mondja, hogy egyetlen egy bűn létezik, hogy nem hisznek én bennem. Nincs kapcsolatuk rajtam keresztül Istennel. Ez a bűn. Nehogy tévedésbe légy, ez az örök halálos betegsége az embernek. Ha ez meggyógyul, akkor minden más gyógyul. Ha ez nem gyógyul, semmi nem kerül a helyére, akármilyen szépen próbáljuk az életünket rendezgetni. Testvéreim, miközben a farizeusok azt mondják, hogy ez az ember lelkileg lakoljon, ugyanakkor Jézus Krisztus pedig azt cselekszi meg vele, hogy kiemeli ebből az állapotból, a teljes Isten nélküliségből, magához emeli, és Isten kegyelmének az asztalához ülteti. Olyat kap, amire érdemtelen. Teljes mértékben. Testvéreim, én belegondoltam abba, hogy Isten engem miért kereshetett meg. Megmondom őszintén, semmit nem találtam. Egyetlen egy dolgot találtam. Olyan mérhetetlen, akaratos, önfejű, önző, indulatos, és nem tudom, milyen voltam, hogy ő tudta, hogy rajtam senki és semmi nem tud segíteni, csak egyedül ő. Ezért keresett meg. Jézus Krisztus oda tud menni Lévihez, és azt mondja, hogy kövess engem. És Jézus Krisztus oda tud menni hozzád is, és látod, a farizeusokból mindig ez hiányzik, hogy oda menni ahhoz, akinek talán minden tönkre ment az életébe. Vagy nagyon sok minden nincs a helyén. Vagy nagyon sok mindenben azt gondolja, hogy én rendben vagyok, és közben nincs rendben. Pécelen hitre jutott egy nagyon kedves fiatalemberünk, és este 11-kor ment haza szombaton a gyülekezeti házból az ifjúsági óra után, és nem akarta repülőhídon átmenni a vasúti sinek fölött, ezért levágta az utat, és a sinek között ment át. Már túlment az utolsó sinen is, amikor valami furcsa ilyen horkolás vagy szuszogás félét hallott, visszanézett, és azt látja, hogy ott alszik valaki a sinek közt. Két fő sín közt. Gyorsan odarohant, felnyalábolta ezt az embert, kiderült, hogy hullarészeg, és emiatt alszik. De testvéreim, alig, hogy felkapta, és a következő sín közé ért, akkor vágtatott át ottan a Miskolc-Budapest keleti pályaudvar közti gyorsvonat. Megállás nélkül, és jó sebességgel. És egy pillanat alatt ez a fiunk tetszenek érteni, amikor ilyen történik, hogy megdermed, hogy Istenem, ha nem fordulok vissza, ez az ember most halott. Testvéreim, Jézus Krisztus ugyanezt teszi. Mi mindannyian az Isten nélküliségünkben, a magunk kívánságai szerint, ahogy elképzeljük a jót, élünk, lehet, hogy alszunk lelkileg, a magunk jó ember volta, vagy az elért eredményeink párnáján, és a kárhozat sínei közt. És jön az Isten ítélete, és ha ott maradsz, véged. És valaki jön, és nem kérdez semmit. Nem kérdez semmit. Nem kérdezte az Úr Jézus Lévitől, hogy te, ha hívnálak most a követőmmé, akkor hát meggondolnád azt, hogy felállsz innen? Nem kérdez. Azt mondja, kövess engem. Lévi, nekem kell lesz. Ha senkinek nem kell lesz a világon, nekem kell lesz. Mit akar Jézus? Olyan jól elmondja ezt az Úr Jézus. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosa, hanem a betegeknek. Tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Mit akar Jézus, testvéreim? Irgalmat. Irgalmat. Mi az irgalom? Segítségül hívok egy bibliai történetet, vagy példázatot, és segítségül hívok egy nem bibliai esetet. Ha a Bibliába keresünk erre példát, akkor az irgalmas samaritánusról Jézus Krisztus maga beszél. Egy olyan emberről, aki egy kifosztott, félholtra vert, megsebesített, eszméletlen valakit, nem hagy ott elpusztulni. És ebből eredően én nagyon egyszerűen így fogalmaztam meg magam számára. Az irgalom cselekvő szeretet. Az irgalom olyan cselekvés, amiért nem várok viszonzást, amelyik nem attól függ, hogy a másik milyen. Az, aki irgalmas, ellensége is volt annak, akit megmentett ráadásul, mert a zsidók és a samáriaiak ugye ellenségek voltak egymásnak, és ez sem volt akadály abban, hogy megmentse. És testvéreim, Jézus Krisztus Isten fiaként idejött, és minden ördöginek, minden ördögtől valónak, mindennek, ami nem Istentől való, ellensége. Soha nem fog az Isten azzal az Istennel való szakítással és az ebből eredő állapottal semmiféle alkut kötni. Soha nem fog. Istennél nincs az, amit ma sokan mondanak, hogy ez is kell, meg az is kell, meg amaz is kell, meg elmegyünk ide is, meg oda is, meg amoda is, nem testvéreim. Isten ezt fehéren, feketén egyértelművé tette, hogy vagy Jézus Krisztus áldozata ment meg téged, vagy senki és semmi nem tud megmenteni. Senki és semmi. Mert az irgalom az a cselekvő szeretet, amit Krisztus a kereszten tett értünk. Testvéreim, ha most őszintén kéne beszélni erről, vagy lehetne beszélni, lemennék a sorok közé, és beszélgessünk, hogy te mennyire vagy irgalmas. Mit tudnál erre válaszolni? Itt, ahol 1.700.000 ember él együtt, és hát nem, nagyon örülök, hogy jóformán alig van üres hely, de testvéreim, hány embert ismersz itt a gyülekezetből? És akkor, amikor találkozol teljesen üres tekintetű emberekkel, fiatalokkal, mit tudsz tenni értük? Hogy tud megjelenni az életeden keresztül az Isten cselekvő szeretete? Testvéreim, én magamról is azt mondom, Jézus Krisztus nélkül én egy totál irgalmatlan ember voltam. Mindenkit magam alá akartam gyűrni. A tanulásba. Nem azért hajtottam, hogy tudjak, hanem azért, hogy a jó eredményemmel azt mutathassam meg, hogy én jobb vagyok, mint a másik. Ez egy irgalmatlanság. A Biblia tetszenek tudni, mit mond rólunk? Azt mondja, hogy nekünk kőszívünk van. Tessenek elolvasni az Ezékiel 18-at. Vessétek el magatoktól a kőszívet. És Isten azt mondja, hogy én hússzívet tudok neked adni. Az egyik egy érzéketlen, és a világba, ami ma menő, hogy mindenkin átgázolni. Egy ilyen lelkület lesz az emberen ura. Valaki azt mondta nekem egyszer, hogy a szülei arra nem tanították meg egyedül, hogy hogy kell a világba magáért harcolni. Hát sajnos hívő emberekként ezt időnként nehezen tudjuk megtanítani a gyermekeinknek, mert mi nem azokkal a fegyverekkel küzdünk, amivel a világ küzd. De ettől nekünk irgalmatlanoknak kell lennünk. És nem véletlenül mondja azt Jézus pont a farizeusoknak, a jóvallásosoknak, hogy ti vagytok a legirgalmatlanabbak. Ahelyett, hogy örülnétek neki, hogy valaki, aki kiszakadt a választott, ószövetségi választott nép közösségéből, átállt a rómaiak oldalára, vámszedő lett és a saját honfitársait nyomorgatja, most újra Isten gyermekévé válik, azt mondja, hát ti ennek nem örültök, hanem kívánjátok ide-oda-amoda. A legirgalmatlanabbak vagytok. És akkor elmondom azt is, testvéreim, hogy mi hogy láttuk, vagy éltük meg a egészen gyakorlati módon, hogy mit jelent az irgalom. Édesapám méhészkedett. Nagyon pici kis faluban volt, lelkész kölcse, Szatmár megye, és hát a lelkészi fizetés az nagyon picike volt, muszáj volt megtoldani, és volt neki már 1961-ben 28 kaptár méhe, Jött a tavasz, jött a jó idő, a kismei hecskék ugye betévedtek a nyitott konyha ajtón át a konyhába. Kitalálni már nem találtak ki. Nem tudjuk, milyen illat vonzotta oda őket, de ugye neki mentek az ablaknak, és akkor onnantól kezdve kezdődött a liftezés felle, aztán a végén, ha nem történt semmi, elpusztultak. És akkor édesapám bennünket arra tanított meg: vegyél elő, fiam, egy üres gyufásdobozt, nyisd ki félig, tedd rá az ablakon a kis méhecskére, úgy félig nyitva, csukd be a gyufásdobozt, vidd ki az udvarra, nyisd ki a gyufásdobozt, és engedd szabadon, hogy mehessen oda, ahol az ő otthona van. Testvéreim, ez egy életre belém ragadt ez a kép. Mert a kis méhecskében semmi nincs, ami bennünket, nagyokat arra indítana, hogy segítsünk neki. Mi sokkal inkább mit csinálunk ilyenkor mindannyian? Gyorsan elővesszük a légycsapót, puff, pusztulj. Ez az irgalmatlanság. Tehát bennünk, emberekben semmi nincs, ami Istent arra indította volna, vagy indítaná ma is, hogy irgalmas legyen hozzánk. Ez belőle indul ki, kizárólag és egyedül. És ezért is csodálom az én drága édesatyámnak a kegyelmes, irgalmas szeretetét, mert semmi nincs, ami őt erre indíthatta volna, de ő megindult rajtunk. Az ő lelke megmozdult benne, és azt mondta, hogy nem hagyom az embert elveszni örökre a kárhozatban. És mi is ugyanúgy beletévedtünk mindannyian abba a világba, ahonnan a kiutat nem találjuk. Mindig kitűzünk mi valamit, hogy jaj, ha ez meg lenne, az meg lenne, amaz meg lenne, de jó lenne akkor. És testvéreim, mi van, amikor mindezt eléred? 2 hétig úgy érzed magad, hogy egész jó komfort érzetem van, 2 hét után valahogy megint úgy üressé kezd válni minden. Amikor a Trabant után, holland testvérektől 1986-ban kaptunk egy 1003-as ladát, és az már a utca végén fűtött, testvéreim, a léghűtéses kocsi helyett, ugye a Trabant helyett, ahol nekem kellett melegíteni a kezemet, hogy bírjam tudni fogni a kormányt, hát a lada az csoda volt. De 2 hét után ugyanolyan megszokottan vágtam magam bele, mint a Trabantomba 9 éven át. Testvéreim, ez nem megoldás. Az alapbajt kell rendbehozni. Az alapbaj pedig, hogy Isten nélkül lehetetlen boldognak lenni. Ezért hangzott el az előfohász a 32. Zsoltárból, hogy csak az a boldog ember, akinek a dolga Istennel rendben van, akinek nincs, futhat a boldogulás után, de boldog sose lesz. A boldogulás külső dolog, a boldogság belső dolog. Azt vagy Isten adja ajándékba, irgalmas szeretetéből kiemel abból, amibe vagy, vagy nem fogod megtalálni sehol, semmiben, semmikor. Azt mondja Jézus, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra. Isten bennünket önélküle betegnek lát. Mindenkit lelki betegnek. És testvéreim, nem elég itt a lelki dolgainknak a kifelé látható részét elrendezni. Én nagyon örülök neki, hogy áldott emlékű Fekete Péter, aki nekem 10 évig a lelki gondozom lehetett, az utolsó tanulmánya, amit még megkezdett megírni, egy bibliai antropológia volt. És Péter bácsi nagyon világosan leírta ebbe, hogy az embernek 2 része van, test és lélek. A lélek Isten nélkül halott. És olyan megdöbbentő dolog, hogy az embernek persze van egy monitora, mint a számítógépünknek is, ez a pszichénk. De testvéreim, ha a lélek a halott, hiába buheráljuk a monitort, hiába javítgatjuk a pszichénket,
nem ott van a baj. Sokkal mélyebben. Isten nélkül az ember lelke halott, működésképtelen. Amely napon eszel arról, meghalsz. Nem voltunk ott Ádám Éva temetésén senki, nem azért, mert nem éltünk még akkor, hanem azért, mert nem haltak meg biológiailag aznap, de lelkileg meghaltak. Testvéreim, amíg ez nincs rendbe hozva, addig nincs semmi se a helyén, addig nincs élet. És ez a csoda, ez szól ma este, és ez fog szólni estéről estére, hogy van valaki, aki a lelkek egyetlen orvosa. Engem ő gyógyított meg. A lelkem rendben van, testvérei. Nincs más, aki ember lelket gyógyítani tud, csak egyedül Jézus Krisztus. És hát ha címet kellene adni, akkor a ma estének azt a címet adnám, hogy valaki irgalmasan szeret téged. Valaki irgalmasan szeret téged. Mert azt jelenti, hogy Jézus Krisztus erről nem szépeket mond, hanem szerintem az irgalmas samaritánus példázatában is önmagáról beszél Jézus, hogy ő az, aki nem fogja a kifosztott embert, a teljes tehetetlen úton fekvő embert ott hagyni, és sem téged, sem engem senki nem tud kihozni a bűn és a kárhozat rabságából, ebből a lelki halott állapotból senki nem tud újjáteremteni, csak egyedül ő. És ezért csodálom Istent, hogy milyen nagy hatalmat adott az ő szavának, az ő igének. Minden beszédet fölött felmagasztaltad a te igédet, mert az ige ma is teremtő szó. Testvéreim, engem is az ige teremtett újjá. A Szentlélek Isten, amikor nekem célozta azt az igét, amit az Úr Jézus mondott, hiába néztem volna körül, hogy kinek szól ez, azt tudtam, hogy nekem szól. Tudtam, hogy engem talált el. És testvéreim, akkor tudjuk meg, hogy mi az isteni irgalma, amikor meglátjuk, és ez sem egy magunktól, hát a halott magától nem lát, de amikor Isten szent lelke már ébresztget bennünket, akkor egyszer csak kezdjük látni, hogy mi is van az életünkkel. Valami a legfontosabb hiányzik. Egyszer Pécelen bejött hozzám egy fiatalabb asszonyka bejelentkezni, akkor költöztek oda Pécelre. Férje erdélyi református férfi, kedves családból származik. Ő római katolikus ugyan, két szép gyermek, reformátusnak keresztelve, és szeretnének ide tartozni a gyülekezethez. Nagyon örültem neki, és amikor minden adatot felvettem, és elkezdtünk egy kicsit beszélgetni, hogy hát hallottak-e ígét, hol találkoztak vele, mit jelent Jézus Krisztus, azt mondja nekem, hogy tiszteletes úr, hogy lehet az ember ilyen üres belül? Testvéreim, kivirultam! Abba a pillanatban tudtam, érzékeltem, hogy ez az asszony nem azért jött csupán ide, mert éppen egyház most szeretne tartozni, hanem azért, mert őt már Isten kezdi ébrezgetni. Ő már magától ráébredt a belső ürességre. És innentől kezdve már nagyon egyszerű dolgom volt elmondani, hogy Jézus Krisztus mit tett értünk, és hogy minden jóval be tudja tölteni az életünket. Feljebb, mint ahogy mi kérjük, vagy elgondoljuk, olyan gazdagon ajándékoz meg bennünket az Atya Krisztusban a vele való kapcsolattal, és a vele való kapcsolatban mindennel. Amen. Na most azt hiszem, hogy valami bűnöm is van, mert az énekkarnak egy énekét elfelejtettem bemondani még az imádság előtt. Úgyhogy nem tudom, szabad most pótlást kérni? Most is az imádság előtt lesz.
Oh,
Köszönjük szépen. Csendesedjünk el, imádkozzunk, testvéreim.
Urunk, ha létezne más civilizáció a Földön kívülre, és idejönne valaki onnan, bizonnyal nagyon-nagyon elcsodálkozna azon, amit mi itt művelünk emberként. Ez az állandó rohanás, tülekedés, ez az állandó mást magunk alá gyűrni akarás, a saját céljaink és vágyaink elérése, amit ma így is mondanak, hogy önmegvalósítás. Urunk, lehet, hogy visszamenne és azt mondaná, hogy köszönöm szépen, ebből nem kérek az egészből. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy annak ellenére, hogy te mindenről tökéletesen tudtál mindent, mégis vállaltad az idejövetelt, beléptél a történelmünkbe, és beléptél az ember életébe, és be akarsz lépni ma is az életünkbe. Mert nélküled nekünk mindenünk van, csak lelki életünk nincs. Köszönjük, hogy ma elmondtad, hogy te vagy a lelkek egyetlen orvosa, azért, mert szeretsz minket. És ezt a szeretetedet megpecsételted ott a Golgota keresztjén, mert te magad azt mondtad, senkiben nincsen nagyobb szeretet annál, mint ha valaki az életét adja a barátaiért, és ezt te megtetted. Dicsőítünk az elpecsételt szeretetedért. De Urunk, lehetetlen nem megszomorodni azon, hogy nélküled az ember, és én sem tudtam semmiféle vonalon irgalmas lenni, csak irgalmatlan. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te mindvégig úgy voltál itt a Földön, ma is úgy vagy ott az Atya jobbján a dicsőségben, hogy irgalmas vagy. Látod és szánod az elveszett bűnös életet. S valakit csak talán éppen ezen a héten akarsz újjáteremteni a te ígéd és szent lelked által. Urunk, egyedül neked van erre hatalmad. Hadd köszönjük meg, hogy itt lehetünk, találkozhatunk ma is veled, szól a te ígéd, és hadd köszönjük meg, hogy holnap is itt leszel, várunk téged, Urunk. És kérjük, hogy cselekedj velünk is a te örök isteni irgalmasságod szerint. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
A gyülekezet nevében is nagy szeretettel köszöntjük Taliska Zoltán tiszteles urat, akit nagyon sokan személyesen is ismerünk már, és hálásak vagyunk, hogy Isten megáldotta őt az ígével, amit hirdetett közöttünk, és az Úr áldását kérjük a felesége életére és mindenki életére, akit őt szereti. Legyen az Úr gyülekezetünk őriző pásztora.
A záró énekünket keressük ki, testvéreim, 464-es énekünk, Jöjj királyom Jézusom, ennek van egy olyan verse, és ezért esett most a választás erre az énekre, amiben azt kérjük majd az Úr Jézusról, hogy gyógyítsd meg sok nyavajám. Tehát a 464-es éneket énekeljük végig áldás vétele előtt. Thank you. Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket, gondolatainkat Krisztus Jézusban. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!